közös éneket, amit együtt énekelhettünk, azt megosztom veletek, hogy az egyik nagyon kedves énekem, és ezzel az énekkel hadd kívánjak mindannyiótoknak Istentől megáldott és tapasztalatokban gazdag, boldog új évet. Jó Isten legyen velünk ebben az évben is. És ahogy ismerhetjük Isten igéjéből, hogyha Isten velünk van, akkor meg kicsoda ellenünk. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy mi lenne az, amit ez alkalommal elhozhatnék számotokra is. És most is úgy voltam vele, hogy ami engem foglalkoztat, ami úgy érzem, hogy engem megszólított, azt fogom megosztani veletek. Egy olyan igét találtam az Új Szövetségben, amit szerintem már mindannyian ismertek és találkoztatok vele, de most ez alkalommal nézzük meg együtt, és olvassuk el Máté evangéliumából a 14. fejezet, 27. verse az, aminél nyissuk ki a Bibliát, és figyelemmel olvassuk Isten igéjét. Tehát Máté 14, 27. verse következőképpen hangzik. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amikor olvastam ezt az igét, akkor én úgy éreztem, minthogyha Isten úgy célirányosan megszólított volna, mintha nekem mondaná, és szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogyha lezártuk az óévet, és átléptünk egy új évbe, akkor valahol én sóhajtottam egy nagyot, de nem éreztem változást. Ugyanazok a gondjaim, amik megvoltak december 31-én, ugyanazok megvoltak január 1-én is. Nem történt semmilyen varázslat, nem szabadultam meg, nem tűnt el. És amikor Istenhez fordulok és sóhajtok, akkor minthogyha ezen az igén keresztül Isten úgy engem is megszólítana. És ami különlegessége az igének, az Istennek a jelleme és az ő bemutatása, ami ezen az igén is úgy annyira intenzív erővel átsüt, hiszen úgy olvashattuk a versnek a legelején, hogy Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Én olyan sokszor hálát adok Istennek, hogy ő ilyen hozzánk. Hogy nem vár, nem kísérletezik rajtunk, nem nézi azt, hogy meddig van a tűréspontunk, és majd én akkor. Ő látja azt, hogy valamiben segítségre, támogatásra van szükség, akkor azonnal lép. Azonnal válaszol, azonnal cselekszik. Jó egy ilyen Istent megismerni. Jó egy ilyen Istennel találkozni, és jó egy ilyen Istenre figyelni. Kicsit arra hívnálak benneteket, hogy ennek az igének, mint a Biblia összes versének, mindegyiknek van egy kis előzménye. Egy picit tekintsünk rá arra, hogy mi is történt azelőtt, mielőtt Jézus megszólal. És kezdtem én is a Bibliát lapozni visszafele, és olyan jó volt felfrissíteni azokat a dolgokat, amiket már ismertem, találkoztam vele, de most nagyon sokszor mégis egyik-másik része újdonságként köszön vissza, amikor Jézusnak a tanításairól olvashatunk, amikor Jézus különös módon lépett az emberek elé, és hatalmas erővel tett bizonyságot, mutatta be számukra az atyát. De Jézus nem áll meg itt. Jézus nem csak egy tanító volt, nem csak egy ige hirdető, hanem sokkal több attól. És nagyon szép az a gondolat, amikor észrevehetjük az igében azt, hogy ő figyel a környezetére. Nagyon érdekes volt azt hallani, amit nekem is mondtak és megosztottak akkor még egészen fiatalon, hogyha úgy érzed, hogy zavarba vagy attól, hogy többen vannak előtted, vagy sokan ránéznek, rád néznek, hát gondolj arra, mintha káposztafejek lennének, és akkor elmúlik ez az érzés. Azóta rájöttem, hogy lehet, hogy működik ez, de nem fogja elérni a célját. Azt olvashatjuk az igében, hogy Jézus valahogy nem így tett. Ő amikor az emberekre figyelt és nézett, akkor a szemükön keresztül ő az egész a lelkükbe látott. Figyelte azt, hogy mire van szükségük. Nagyon érzékeny volt arra, hogy ő azt adja, azt mondja, amire valóban igény van. Valahol én ezt hiányoltam a legjobban, amikor a gyülekezetek bezárásra kerültek. Nekem kell az, hogy az én testvérem, az én embertársam szemébe tudjak nézni, hogy ott legyen a fizikai valóságában, hogy lássam az arcvonásokat, a gesztusokat. Nem vagyunk egyformák, nekem akkor az nagyon erős hiányérzet volt. És Jézusra azt olvashatjuk, hogy ő amikor figyelte az embereket, akkor észrevette azt is, hogy ők amellett, hogy szívesen hallgatják őt, nekik is vannak különböző igényeik, ami az idő elteltével jelentkezett. És itt a 14. fejezetben nagyon szépen leírja, amikor odafordul a tanítványokhoz, hogy most már elég sok idő eltelt, és az embereknek nem csak az igére, nem csak Isten bemutatására van szükségük, hanem táplálékra is. Nekem nagyon olyan kihívásszerűen hangzott, amikor Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjatok nekik ti enni. Mi hogyan? Ennyi embernek. És ez a kihívás nem csak az étel és a fizikai szempontból, hanem újra és újra visszaköszön az életünkben nagyon sokszor. Mi kicsik vagyunk, mi kevesek, mi hogyan boldogulnánk. Azonban Jézusnak a tanácsa az ez alkalommal is nagyon hangsúlyosan jön elő. Én valamire kértelek, mozdulj, indulj, tedd, és a többi az én felelősségem. Látjuk a történetből, hogy mennyire hatékonyan működött az együttmunkálkodás. A válasz, a reakció, a tetrekészség meghozta az eredményt, hogy mindenki jól lakott, és szerintem tudtok segíteni még a kisebbek is, hogy mennyien voltak ott, akik jól laktak. 5000 ember. És ugye azt mondja, hogy ez a férfiak, az asszonyok és a gyerekeken kívül. Egy nagyon nagy létszámú embertömeg, és mindenki jól lakott. Egy ilyen alkalom után talán azt várhatná az ember, hogy most valami fordul. Valami történik, és most már Jézus a mellőzöttségből, abból, hogy kérdőjeleket tesznek a személye mellé, vagy esetleg kételkedve hallgatják, vagy néznek rá, ez most már elmúlik. Mondhatnánk úgy a mostani szóhasználattal, hogy akkor most már Jézus befutott. Most már az ő személye olyan lesz, aki ismert, megbecsült, akire felnéznek. Azonban az ige szava nagyon szépen bemutatja számunkra itt ebben a fejezetben, hogy Jézus nem erre vágyott. Meglepetésükre a tanítványoknak nem is hagyta meg a lehetőséget, hogy ezen gondolkodjanak. Jézus odafordul a tanítványaihoz, és arra kéri őket, hogy míg ő elbocsássa az embereket, ők sietve gyorsan üljenek hajóba, és induljanak el a másik partra. Jézus ott marad. Elküldi az embereket, elbocsássa őket az útjukra, a hajlékaikba, és Jézus megteszi azt, amire hiszem, hogy nem csak neki, hanem a mi részünkre napról nap egyre intenzívebb szükség van. Úgy olvashatjuk, hogy Jézus felment a hegyre imádkozni, és már ráesteledett, amikor még ő mindig ott volt a hegyen. Jézus tudta azt, hogyha ő az Atyával kapcsolatba kerül, ha Jézus feltöltődik imádságban, a vele töltött időben, akkor ő újult erővel tér vissza. Milyen jó lenne megtapasztalni a mi életünkbe is ezt a fajta feltöltődést újra és újra. Amikor arról beszél, hogy bárki elfáradhat, de ő ezt felfrissíti. Erőnk megújul, és futunk, és nem lankadunk el. Isten erre hív bennünket, hogy mindebből tanuljunk, és legyen a gondolatainkból ott ebben az évben, és helyezzük rá a fókuszt, a hangsúlyt, kapjon ez fontos szerepet a mi életünkben. És amikor Jézus időt tölt az atyával, amikor ő imádkozik, akkor a tanítványaival is történnek események. Nem kérdezik meg a mestert, hogy Uram, miért? Én megmondom nektek őszintén, hogy az én életemben azért ez sokkal többször előjött. Bennem voltak miértek, nem is egyszer, nem is kétszer. Amikor meg tudtam fogalmazni Isten fele, hogy Uram, teszem a dolgomat, de vannak kérdéseim. Nem értem. Lehet, hogy a tanítványoknak is volt, de nem szól róla az ige. Elindulnak, beszállnak a hajóba, és mennek a másik oldal fele. Mennyire jó lenne, hogyha én engedelmes vagyok, ha én Isten mellett döntöttem, ha én teszem a rám bízott feladatot, akkor az én utam olyan egyenes legyen. Nem ez volna logikus? Nem is volna azt mondom, hogy egy olyan irreális elvárás, és mégis ha nézzük, a történetek legnagyobb részében feljegyzésre kerültek, mindig van valami csavar, mindig van valami fordulat, hogy ez nem így működik. Tanítványok, akik nem először láttak életükben hajót, nem először voltak vízen, mégis egy furcsa helyzetbe kerülnek. Érzik azt, hogy változik körülöttük a helyzet, egyre több erőfeszítés kell, és amikor már úgy kezdenek mindent megpróbálni, akkor is érzik, hogy itt baj van. Kezdenek félni, kezdenek kétségbe esni, kezdik nem érteni azt, hogy most mi történik. És Jézus fent a hegyen imádkozik. A kérdés csak az, hogy a mester mindenről tudomást szerezett, tud-e róla, vagy pedig két különálló esemény. Jézus, mivel egy volt az atyával, ő előtte nem voltak homályos foltok vagy eltitkolt részek. Az ő számára abszolút nyitott könyv volt, hogy közben hol mi történik. Látta, tudta a tanítványainak a helyzetét. És ahogy az igéből olvastuk, Jézus nem várakozik, Jézus nem gondolkozik, hanem azonnal tesz. Mennyire furcsa a helyzet, hogy ahogy megismerhetjük a feljegyzésből, egyetlen egy hajó volt a kikötőben, és azzal mentek el a tanítványok. Mennyire logikus lenne, hogyha Jézusnak is van egy, amivel utánuk indul. De nem így történt. Mennyire más az emberi gondolkozás, és mennyivel más az isteni. Uram, én kész vagyok, én bennem ég a tetvágy, de vannak hiányosságaim. Sok minden, ami hiányzik, erőm, lehetőségem, tehetségem, anyagi forrásom, és sok minden más még, amivel akadályoztatva vagyok abban, hogy tegyek. Jézus másképp gondolkozott. Olyan jó lett volna látni azt a képet, azt a pillanatot, amikor Jézus körülnéz, és nem lát hajót, és elindul a hullámok felé. Engem nagyon megfogott az a kép, vagy az a pillanat. Én emlékszem rá, hogy gyerekkoromban még rajzoltunk is erről, mert ez egy különleges dolog lehetett. a víz az enged az ember nyomásának is süllyed, de Jézus ezen a labilis felületen elkezd haladni. És megy, és közeledik a csónakhoz a tanítványai fele. Én biztos vagyok benne, hogy a tanítványok imádkoztak, kiáltottak, segítséget vártak. Erre mi az legegyszerűbb emberi reakció? Ha én kiáltok, ha segítséget kérek, akkor utána figyelek, hogy mi történik. Szerintem ők is ezt tették. Minden oldalon körbe-körbe, hát ha valaki a segítségükre siet. És ekkor észrevesznek olyan dolgot, ami minden logikát felülírt. Látnak valakit, egy sziluettet, amely közeledik, de nem csónakban, nem egy különleges járművön, hanem a vízen járva. Ember jár a vízen. Nem egy bonyolult a válasz, úszni sokan megtanulnak és tudnak, nekem ez sem az erősségem, van, aki jól boldogul vele, de az még nem vízeljárás. Nagyon érdekes az emberi logika. Olyan könnyű lenne összekapcsolni, hogyha az ember nem jár a vízen, akkor az valami természet feletti lehet, az egy isteni gondviselés, isteni közbenlépés. Mi az, ami a tanítványoknak azonnal eszébe jut a különleges látásról, vagy az, amit ők tapasztalnak? Felkiáltanak, és még jobban félnek, mert ez akkor kísértet. Ez nem ember, ez nem segíteni akar, hanem ártásunkra van. Olyan jó lenne azt mondani, hogy azóta sok idő eltelt, és mi, a ma embere, az már teljesen más. Én azt látom, hogy újra és újra ugyanazt az utat járjuk, amit ők is megjártak. A mi gondolkozásunkban hasonlóképpen előjön az emberi berögződés, beidegződés, azok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, amit hallunk, megismerünk, és majd csak később jön az, amire Isten vezet. Jézus ez alkalommal szólal meg. Itt jött el a pillanat, amikor Jézus nem vár tovább. Nem várja meg, hogy ők olyan helyzetbe kerüljenek, ami már túlmegy az elviselhetőség határain. Úgy olvashattuk az igében, hogy Jézus azonnal megszólalt. És azt mondja nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Egy picit nézzük meg közelebbről. Nagyon röviden, de mégis Jézus mit mondott számukra? Mi az, amit ebből mi el tudunk vinni erre az évre, hogyha Isten bennünket megszólít így, ezen az igén keresztül, akkor kész legyek annak a meghallására, és az engem tovább vihessen. Jézus azzal kezdte, ami talán a legfontosabb. Bízzatok. A bizalom kérdése az a mikorunkban talán az egyik legérzékenyebb dolog lett. Én úgy vettem észre, hogy az emberek között, mintha ez lenne az egyik legnagyobb hiányosság. És amikor Jézus arról beszélt, hogy bízzatok, akkor ő rámutatott arra, hogy igen, a bizalomra nagyon nagy szükség van. Ez ad kapaszkodót, és ez vihet bennünket előre. De mégis, kiben bízzak én? Úgy olvashatjuk a Szentírásban, Ésaiás könyvében, hogy ne bízzatok emberekben. Az ember olyan, mint az árnyék. Az ember mulandó. Az embertől nagyobb biztonságra van szükség, hogyha mi előre akarunk haladni, és a mi bizalmunkat valakinek odaajándékozzuk. Ha emberben bízunk, akkor csalatkozni fogunk. És ezt látjuk újra és újra visszatérően a hétköznapi életben. Vannak olyan dolgok, amikor valaki éppenséggel munkát végeztet el, vagy éppen más dolog kapcsán kapcsolatba kerül embertársával, és olyan sokszor jön az a keserű tapasztalat, hogy nem érzem azt, hogy minden rendben lenne. Mert a bizalom nem kerül mindig meghálálásra. Nem kerül viszonzásra. És úgy érzem, hogy a bizalmam egy kicsit felesleges vagy korai volt. És a Biblia pont azért tanítja, a bűn elrontotta az embert. Nem ez az az állapot, ami ennek Isten megalkotta. De attól óv bennünket, hogy ne ez legyen a bizalmunk alapja. Ne emberekre nézzünk. Ne emberek legyenek a támaszpontjaink, a kapaszkodóink, amikor a jövőnket építjük. Ha nem az embertársaink, ha nem a környezetünk, akkor ki lehet? Nagyon sokszor hallom azt a fajta visszajelzést és erősítést, te képes vagy rá. Te meg tudod tenni. Te megérdemled. És mennél jobban erősödik az emberben, annál jobban kezd el bízni magában. Van ennek egy érdekes buktatója. Van egy szint, ameddig ez még használhat is. Jó dolog az, hogyha az embernek van egy inspirációja, és van egy látása arról, hogy igen, én képes vagyok rá. De a hátteret az fontos nagyon világosan letisztázni. Isten arra hív bennünket, hogy ő amikor ránk tekint, akkor ő nem azt látja, ami ő előtte van. Ha ő bennünket néz, akkor azt látja, amivé tehet bennünket. Mert ha most néz bennünket, akkor láthatja a küzdelmeinket, a gyengeségeinket, a problémáinkat, azokat a sok-sok terhet, amit összepakolva cipelünk, és joggal mondhatnánk, hogy nem vagyunk képesek nagyon sok mindenre. Isten azonban mégis azt mondja, és arra bátorít bennünket, hogy de tudod. Kész vagy ebben az évben is engem képviselni, előállni, terhet hordozni, szolgálni. És Jézus egy fontos bátorítás csatol mellé, mert én veled vagyok. Ha egyedül kéne bármit megtenni, akkor az tényleg veszett dolog. De ha ő ott van velem, akkor nincs mitől tartani. Akkor valóban fog működni. Jézus arra hív bennünket ebben az évben is, hogy a mi bizalmunknak ő maga legyen az alapja. Újra és újra erősítsük meg magunkat abban, hogy amíg benne bízunk, addig nekünk nincs félelmünk a jövőtől, az életünktől, a munkánktól, a szolgálatunktól és semmitől. Ő ott van mellettünk, benne bízzunk, benne kapaszkodjunk. És ha vele együtt haladunk ebben az évben, én azért is kívántam úgy, hogy tapasztalatokban gazdag új évet kívánok nektek, mert higgyétek el, hogy nagyon sok ilyen lesz. Annyira sok, hogy azokat összegyűjteni is nehéz. És Isten erre az útra hív bennünket. Amivel folytatja Jézus, az egy Bibliában nagyon jól meggyökerezett gondolat, amikor ő jelzi, hogy én vagyok. Nem tudom, hogy ismerőse az, amikor valaki kopog és ki az, és jön a válasz, hogy én vagyok, jó, de ki az az én? A tanítványok részére, amikor elhangzott az, hogy én vagyok, szerintetek volt-e kérdőjel? Bennem is ez erősödött meg, hiszen ők zsidó emberként nagyon jól ismerték a szót, a szó használatát. Emlékeztek rá, hogy amikor Isten hatalmas kézzel kivezette Izraelt Egyiptom földjéről, akkor Mózesnek hogy mutatkozott be Isten? Én vagyok. Mózesnek azt mondta, hogy menj el, és mondja azt, hogy a vagyok küldött engem. És ha nézzük ezt az igét, hogy vagyok, a létige az Isten teljes egészében lefedi. Aki volt, van és lesz is. Akinek nincsen kezdete és nincsen vége. És amíg ebben a névben indult el Mózes, vagy ebben a névben tett Izrael népéből bárki, addig nem volt kérdés. Amikor Jézus bemutatkozik, mint teremtő Isten, hogy én vagyok, akkor a tanítványoknak sem volt tovább. Akkor tudták, hogy az ő bizalmukat kinek az irányába mutassák meg. Mi legyen a kapaszkodó? Azonban a új szövetségben a vagyok szó kapott egy új tartalmat is. Jézus az egyetlen, aki a Szentírás lapjaiban bejelentkezik Istenként, de olvashatunk róla úgy is, mint aki közülünk való. Aki emberként él a földön, aki emberként járja az utat. És szintén Ésaiás beszél róla, aki egy csodaként tudta felfedezni, hogy végre Immanuel velünk az Isten. Jézus bemutatkozásában nem csak a Teremtő jelenkezett. Nem csak a Teremtő Isten, aki a földet, az eget és a vizet is teremtette. Aki Úr fölötte is. De számukra bejelentkezett úgy is, mint a megváltó. Aki veletek egy. Aki nektek testvéretek. A kérdés csak az, hogy a mi részünkre hogy jön Istennek a bejelentkezése az életünkbe. Ennek mind a kettőnek helyén kell legyen ahhoz, hogy mi tudjunk előre haladni. Lássuk benne a Teremtőt, az Alkotót, a mindenek Urát, de lássuk benne a megváltónkat. Lássuk benne azt, akinek semmi nem volt drága. Aki azt mondta, hogy az emberért mindent. És az hatalmas dolog. Amikor ők ezt kezdték felfogni, az ő életük akkor fordult meg. Akkortól már számukra nem létezett más. Ugye a legszebben Pál fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy én nem akarok köztetek másról beszélni, csak Jézusról, mégpedig a megfeszítettről. Ez a bemutatkozása Jézusnak helyre rakott, és a helyre került minden vele. És amikor már tudták, hogy ki ő, amikor már a kép kitisztult, akkor mondhatott Jézus számukra bátorítást. Megvolt a sorrend, és még odáig nem jutott el addig, nem szólhatott hozzájuk bátorító szavakat. Amikor elérkezett az ideje, akkor mondta számukra, hogy ne féljetek. Jézus tudta, hogy félnek. Tudta azt, hogy milyen érzések hatalmasodtak el rajtuk, és hogy az mennyire erősen feléjük kerekedett, és erőt vesz rajtuk, amikor a félelem már egyfajta bénultságként jelenkezik. Ők ebbe a helyzetbe kerültek. És Jézus szól feléjük, hogy ne féljetek. Hiányosságom az is többek között, hogy nem jártam utána, és nem számoltam meg, de hogyha valaki ezt már megtette, akkor meg tudja erősíteni. Én csak olvastam róla, hogy a Biblia lapjaiban, hogyha elkezdjük az elejétől a végéig, tehát Mózes első könyvétől Jelenések könyvéig lapozni, akkor az, hogy ne félj, az 365-ször előfordul a Szentírásban. Én nagyon örömmel fogadtam a felfedezést, annak ellenére, hogy nem jártam utána, mert hogyha ez így van valójában, akkor nekem minden napra jut egy ne félj. Mert Isten tudja azt, hogy szükségünk is van rá. Van egy ellenségünk, aki itt jár közöttünk, ami életünket ismeri, és azonnal kész arra, hogy bennünket megfélemlítsen, hogy bennünket gátoljon, hogy bennünket Istentől távol tartson. És Jézus pont ezért mondta a tanítványainak azt a bátorítást, amire a legnagyobb szükségük volt. Ne féljetek! Ne féljetek, mert nem vagytok egyedül. Ne féljetek, mert ahhoz, hogy ti ide kerültetek, oda én küldtelek benneteket. Ne féljetek, mert igaz, hogy nem láttok mindig engem, de én tudok rólatok, és figyelek rátok. Nekem gondom van rátok. Nagyon szép az, amikor Jézus jó pár fejezettel előrébb a hegyi beszédben beszél arról a hasonlatról, amikor azt adja tovább, hogy az embernek nincs miért aggodalmaskodni, mert Isten ott van jelen az életében, és figyel rá. De mennyire? Még a haja szálait is számon tartja. Azt mondja, hogy ő gondot visel a virágokra, a mezei növényekre, az állatokra, a madarakra, a verebekre, tud róluk, gondoskodik róluk, de ti a verebecskéktől is drágábbak vagytok. Amikor Jézus erről beszélt, akkor a legfontosabb dolgot adta át. Isten ilyen viszonyba és ilyen közel áll az emberhez. Ezért hoztam, és én úgy érzem, hogy ezzel szólít meg bennünket Isten, hogy ezzel induljunk neki ennek az új esztendőnek. És ha a mi fókuszunk erre kerül, akkor higgyétek el, hogy olyan jó volna azt mondani, hogy ez az év az a megerősödés, a békesség, a boldogság éve lesz, de nagyon jól tudjuk, hogy amíg a bűn itt van jelen, addig ez nem tud megvalósulni. Lesznek kihívásaink. Lesznek olyan helyzeteink, amikor Isten megszólít és elküld bennünket, és vihart kavar az életünkben. Azonban arról szeretne biztosítani bennünket, hogy akkor sem vagyunk egyedül. Bízzunk benne. Tekintsünk rá. Halljuk meg a hangját, amikor bennünket is megszólít, hogy én vagyok. És ezért ne félj. Nekem az egyik legkedvesebb versem a Lábnyomok a tengerparton, hogyha ismeritek azt a verset. Amikor az ember visszanéz az életére, és ő nagyon jól tudja, és én is el tudom mondani, hogy mikor vannak azok a időszakok, amikor a legnagyobb kihívásaim vannak. És mennyire rossz látni, hogyha pont a nehéz időkben látnám én is azt az egy szem lábnyomot. Uram, akkor te hol voltál? Hol voltál akkor, amikor nekem a legnehezebb volt? Amikor tényleg féltem? Amikor tényleg kétségbe estem? Amikor tényleg úgy éreztem, hogy most elveszek? És Isten arról biztosít ezen a költeményen keresztül is, hogy ő akkor is ott van jelen az életünkben. Arról szól, hogy akkor csak azért van egy lábnyom, mert én téged a karjaimmal vittelek. Ilyen Istenünk van. ha ő mellettünk áll, ha mi ő vele vagyunk, akkor nekünk semmitől nincsen félelmünk. Akkor lehetnek kihívásaink, lehetnek megpróbáltatásaink, lehetnek különböző élethelyzetek, amik próbára teszik a mi egész lényünket, de ő fog vezetni. Én hadd kívánjam azt mindannyiótoknak ebben az esztendőben is, hogy ő legyen a mi vezetőnk. Ő szólítson meg bennünket, és halljuk az ő hangját újra és újra, amikor az ő életünkbe bejelentkezik, amikor szükségünk van rá azonnal. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen.